Pétoá, Anatol Franz elbeszélésének rádióváltozatát hallják.
A kert, gyermekkorunk kertje, melyet 20 lépéssel be tudtunk járni, nekünk roppant irodalmat jelentett, teli félelemmel.
Lucien, emlékszel még Pétoára?
Pétoára? Hogyne. Gyermekkorunk minden alakja közül ővésődött a legélesebben emlékezetembe. Arcának és jellemének minden vonását fel tudom idézni. Hegyes koponyája volt.
És alacsony homloka?
Bergeré úr és nővére Zoé egyhangú fura ünnepiességgel sorolta fel Pétoá személyleírásának adatait.
Igen, alacsony homloka volt.
Felemás szemekkel.
A tekintete sunyi volt.
A halántékán szarkaláb.
Kiugró, fénylő járomcsontokkal.
És a fülkagylójának nem volt pereme.
Az arca kifejezéstelen volt.
Igen, csak a szakadatlanul motozó kezei árulták el gondolatait.
Sovány alakja kisé hajlott volt, látszatra csenevész.
Pedig nem mindennapi ereje volt.
Egy 5 frankost játszva görbített be mutatója és hüvelykújja között.
Roppant nagy hüvelykújja volt.
A hangja éneklő.
Szavai mézes vázosak. Zoé, kifelejtettük a sárga hajat és ritkás szőrzetet. Na, kezdjük előről.
Pauline, Bergeré leánya csodálkozva hallgatta ezt a különös kántálást. Apja és nagynénje e különös kántálását.
De hát miért tanultátok meg könyv nélkül ezt a szöveget, mint valami leckét, és miért mozsolgatjátok, mint egy litániát?
Pauline, amit az imént hallottál, szentesített szöveg. Mondhatnám, liturgikus szöveg a Bergeré családnak. Illő, hogy átszármazzék reád, nehogy nénikéddel is velem sírba szálljon. A nagyapád leánykám, a nagyapád Bergeré Illés, akit holmi csacskaságokkal nem lehetett mulattatni, már csak eredeténél fogva is nagyra tartotta ezt a szöveget. Elnevezte Pétoá anatómiájának, és nem egyszer jelentette ki, hogy bizonyos szemszögből Pétoá anatómiáját Kármöprena anatómiájának fölébe helyezi.
Ebből bizony egy árva szót sem értek.
Mert nem ismered Pétoát, leányom. Tudd meg, hogy Pétoá, Zoé nagynéd és a magam gyermekkorának legmeghittebb alakja. Bergeré nagyapád házában egy évről sem esett szó, csak Pétoáról. Hol egyikünk, hol másikunk jött a hírrel, hogy látta.
Na és kicsoda volt Pétoá?
Válasz helyett Bergeré úr felkacagott, de még Bergeré kisasszony is elnevette magát, összeszorított a jakkal. Pauline hol az egyikre, hol a másikra nézett. Különösnek találta, hogy nagynénje oly jó ízűen nevet, s még különösebbnek, hogy fivérével jó egyetértésben nevet. Ez valóban különös volt, mert fivér és nővér cseppet sem voltak rokon lelkek.
Apus, mondd meg végre, ki volt Pétoá, hiszen azt akarod, hogy tudjam.
Pétoá, leányom, kertész volt. Jóra való ártoázi földművesek gyermeke. Facsemete kertészként telepedett le Szentomerben, de a vevői elmaradoztak, és rosszul kezdett menni a sora. Odahagyta mesterségét, és napszámba járt. De akik felfogadták, nem nagyon dicsérték.
Emlékszel, Lucien? Ezzel apánk nem találta íróasztalán a tintatartóját, tolszárait, pecsétviaszát, ollóját, és így szólt. Én bizony Pétoá enyves kezére gyanúszom.
Valóban, Pétoának elég rossz híre volt.
Ennyi az egész.
Dehogy, leányom, most jön a java. Pétoában az a nevezetes, hogy jól ismertük. Megszoktuk, és...
És mégsem létezett.
Ennyi, Zoé, megtöröd a varást, hogy Pétoá nem létezett. Hogy mered állítani ezt, Zoé? És meg tudnád-e indokolni állításodat? Ahhoz, hogy Pétoá sohasem létezett légyen, tekintetbe vetted a létezés feltételeit? És a létezés lehetséges módozatait? Pétoá létezett, nővérem. Igaz, hogy különös módon létezett.
Egyre kevésbé értem.
Az igazság tüstén megnyilatkozik előtted, leányom. Tudd meg, hogy Pétoá érett korában született. Maga még csak gyermek voltam, nagynéni csüldőlány. Szentomer szélén egy kis házban laktunk. Szüleink itt élték csöndes és visszavonult életüket. Mindaddig, amíg egy Madame Cornouillé nevű szentomeri öreg hölgy fel nem kutatta őket. E hölgy a Montplaisiri udvarházában élt. 5 mérföldnyire a várostól, és kiderült róla, hogy anyánk dédnagynénje. Rokoni jogaira hivatkozva megkövetelte, hogy apánk meg anyánk minden vasárnap Pomplezírban ebédeljenek, ahol is rendkívüli módon unatkoztak. de a nagynéni kijelentette, hogy vasárnap családi körben illik ebédelni. Apám szinte sírva fakadt az unalomtól udakünn Montplaisirben. Szánalom volt nézni, de Madame Corvoyer semmit sem vett észre. Anyám épp úgy szenvedett, mint apám, sőt, talán még jobban, de mosolygott hozzá.
A nő sorsa a szenvedés.
Zoé, minden élőlény sorsa a szenvedés. Szüleim hiába utasították vissza a gyászos meghívásokat, Madame Corvoyer fogata minden vasárnap délben előállt. Nem volt kibúvó, el kellett indulni Montplaisirba. A dolgoknak ezt a rendjét csakis lázadás törhette meg. Apánk végül is fellázadt, és égre földre esküdözött, hogy Madame Corvoyer meghívását többé nem fogadja el, ráhagyván anyánkra, hogy találjon elfogadható kibúvót. Hanem anyánk az eféle kitalálásokra alkalmatlan volt, nem tudott színlelni.
Mondd inkább, Lucien, hogy nem akart, de alkalmasint épp úgy tudott volna hazudni, mint bárki más.
Talán közelebb járunk az igazsághoz, ha azt mondjuk, hogy az igazi okkal szívesebben élt, mint a kifogással. Mm. Feltéve, hogy volt igazi ok. Talán emlékszel, nővérem, hogy egy napon így szólt az asztalnál. Zoénak szerencsére szamárhurutja van. Jó sokáig nem megyünk Montplaisirbe.
Valóban, pontosan így volt.
De meggyógyultál, Zoé, és Madame Corvoyer egyszer csak megint így szólt anyánkhoz. Kicsikém, vasárnap férjével ebédre várom Montplaisirbe. Anyánk, akire férje megbízásából az a feladat hárult, hogy elfogadható indokkal elhárítsa a meghívást, szorongatott helyzetében olyan ürügyhöz folyamodott, amely nem volt igaz. Így szólt.
Nagyon sajnálom, kedves néném, de lehetetlen eleget tennünk a meghívásának. Vasárnap ugyanis a kertészt várom.
A kertészt várja? Minek?
Kerti munkára.
Madame Corvoyer a szalon ablakából szemügyre vette az elvadult kis kertet, melynek keskerágói és orgona bokrai, mintha sohasem ismerték volna a nyesegető ollót. És anyánk, Madame Corvoyer pillantását követve, rémülten eszmélt rá kifogásának valószerűtlenségére.
Az az ember hétfőn vagy kedden épp úgy dolgozhat a kertjében, kicsikém, és helyesebb is volna, mert vasárnap nem illik dolgozni.
Igen ám, de a hétköznapjai foglaltak.
És hogy hívják? Kicsikém a kertészüket.
Oh, Putoa a neve. Így hívják. Putoa.
Putoa? Ah, Putoa. Mintha ismerném. Putoa! Persze, hogy ismerem, de nem jut eszembe, hol is lakik.
Napszámba jár. Ha az embernek szüksége van rá, üzen érte, ide vagy amoda.
Aha. Mindjárt gondoltam, naplopó, csavargó fráter, semmire kelő. Legyen résen, kicsikém.
Pütuának most már volt neve. Ezentúl létezett, sőt, jelleme is volt.
Közben két úr, Gubin és Jean Marteau érkeztek látogatóba, s Bergeré úr tájékoztatta őket a beszélgetés tárgyáról.
Arról az illetőről beszéltünk, aki egy napon anyánk jóvoltából Szent-Omeri kertésznek született, és akinek nevet is adott, és aki attól fogva létezett és cselekedett.
Kedves mester, nem volna szíves újra elmondani a tényálladékot?
Szívesen. Bitová nem volt kertész. Nem is létezett. Anyám így szólt. A kertészt várom. És lőn kertész. És ezentúl cselekvően létezett.
Kedves mester, hogyan létezett cselekvően, ha egyáltalán nem létezett?
Gobain úr, Pütvának volt egyfajta léte.
Azt akarja mondani, hogy képzeletbeli léte.
Na, és a képzeletbeli lét talán semmi? A mondai alakok talán nem hatnak az emberekre? Elmérkedjék a mitológiák, Gobain úr, és jusson eszébe, hogy nem a valóságos, hanem a képzelt lények gyakorolják a lelkekre a legmélyebb és a legmaradandóbb hatást. Mindenütt és mindenkor Pütuánál semmivel sem valóságosabb lények sugaltak a népeknek gyűlöletet és szeretetet, prémületet, reményt és bűnt. Nekik áldoztak, ők alakítottak erkölcsöt és törvényt. Gondoljon a mitológiákra, Gubin úr. Pütuán mondai személy, bár megengedem, hogy kétes és alacsony rendű. De hát az a faragatlan szatíris, aki hajdan északi parasztságunk asztalánál foglalt helyet, oly nagybecsnek örvendett, hogy Jordaens megfestette egy képén, és La Fontaine egyik meséiben életre keltette. Sziszorá szőrös fia Shakespeare fenséges világába léphetett. Megengedem, Butoá kevésbé szerencsés. Őt a művészek és a poéták alig ha fogadják be. Hiányzik belőle a nagyság és a rendkívüliség, a stílus és az egyéniség. Túl józan lelkekben született, írni-olvasni tudó emberek környezetében, akiknek képzeletéből hiányzott a meseköltés bája. Ezzel, uraim, eleget mondottam. Most már alig, ha nem tisztában vannak Butoá természetének lényegével.
Megértettem.
Butoá létezett. Ezt bizonyíthatom. Létezett. Vizsgálják meg tüzetesebben, uraim, s meg fognak győződni arról, hogy a létezés nem feltételezi a szubstanciát, s nem egyéb attribútum és szubjektum, azaz jelző és jelzett kapcsolatánál, s nem fejez ki egyebet, csak viszonyt.
Valóban így van. Ám bár jelzők nélkül létezni, annyi, mint jóformán egyáltalán nem létezni. Hirtelen nem emlékszem, ki mondta valaha régen, az vagyok, aki vagyok. Bocsássák meg emlékezetem fogyatékosságát, az ember nem emlékezhet mindenre. De az ismeretlen, aki így szólt, nagy elővigyázatlanságot követett el. E könnyelmű kijelentésével azt fejezte ki, hogy nincs jelzője és nincs kapcsolata, tehát nem létezik. És így könnyelmű módon önmagát semmisítette meg. Szinte fogadást mernék ajánlani, hogy teljesen feledésbe is merült a kiléte.
Vesztett. Könnyelmű és gőgös kijelentésének rossz hatását az illető úgy próbálta kiküszöbölni, hogy egy koszorúra való melléknevet aggatott magára. Olyannyira, hogy igen sokat beszéltek róla, többnyire minden értelmes ok nélkül.
Nem értem.
Nem is fontos. Kérem, Bergeré úr, folytassa Butoá történetét.
Nagyon kedves kérés. Nos, Butoá a 19. század második felében született, Saint-Omerben. De alig, hanem többre vitte volna, ha néhány századdal előbb az Ardeni vagy a Brosilandi erdőben születik. Akkor csodálatos, fürge, gonosz szellem válhatott volna belőle.
Parancsol egy csészet teját, Gubben úr.
Butoá tehát gonosz szellem volt?
Gonosz volt. De a maga sajátos módján volt az. És nem abszolút értelemben. Úgy vagyunk vele is, mint az ördögökkel, akiket nagyon rossznak tartunk, bár nagyon sok jó tulajdonságukat tapasztaljuk, ha érintkezünk velük. Hajlamos vagyok azt hinni, hogy Butoával méltánytalanság történt. Madame Corvouyer, aki elfogult volt irányában, és tüstént naplopással, iszákossággal és tolvajkodással gyanúsította, gondolkodóba esett. Ha anyám, aki nem volt gazdag, őt fogadta fel napszámba, nyilván igénytelen ember. Márpedig akkor ő is felfogadhatná a kertésze helyett, annak ugyan jobb a híre, de igényesebb. A tiszafenyőket meg kellene nyírni. Berzsőri Illésnének szegény asszony létére alig ha telik drága napszámra, tehát jó maga, aki gazdag, még kevesebbet ajánlhat neki, hiszen ez a világ sora. A gazdag olcsóbban él, mint a szegény. S már látta is tiszafenyőit grédára, gömbre, gúlára nyírva, anélkül, hogy komolyabb kiadásba verné magát. Majd rajta lesz a szemem, Butoán, gondolta, nehogy elténferegi a napot, és elcsenjen valamit. Nem kockáztatok semmit, csak hasznom lesz belőle. Ezek a csavargok néha derekasabban dolgoznak, mint a tisztességes munkások. Elhatározta magát tehát, hogy kipróbálja. És kérte anyámat, hogy küldje hozzá Butoát Montplaisirbe. Anyám megígérte, és szívesen meg is tette volna, ám de ez merő lehetetlenség volt. Madame Corvouyer hiába várta Butoát Montplaisirben.
Kicsikém, nem szólt Butoának, hogy várom? Se híre, se hamva.
Hogy ne szóltam volna? Nem is értem. De ez olyan furcsa, olyan különös ember.
Ismerem én ezt a fajtát. Töviről hegyire ismerem én a maga Butoáját. De nincs olyan haszontalan napszámos, aki húzódozna a Montplaisiri munkától, hiszen közismert a házam. Butoán rendelkezésemre fog állni, mégpedig tüstént kicsikém. Csak mondja meg, hol lakik, magam keresem fel.
Sajnos, asszonyom, nem tudom, hol lakik. Nem igen van neki otthona, a féle sehonnan.